Azt a címet adnám ennek a mai igehirdetésnek, hogy elvégeztetett. Elvégeztetett, ez azért is jó szó, mert ezt maga Jézus mondja, János Evangélium a 19. fejezetben, a 30. versben. Jézus ezt mondta, elvégeztetett, ugye a kereszten, ez volt az utolsó szava, és fejét lehajtva kilehelte a szellemét. Ezt mondja a Biblia. Gondoljatok bele, hogy Jézus mindent megtett, és véget ért. Véget ért az ő földi szolgálatának ideje. Amiért kellett jönni, az elvégeztetett. Egy picit összecseng ezzel a mondattal a teremtéskor, amikor Isten azt mondta, hogy mindennel elkészült. A mennyel és a földdel, és megszentelt, és megáldotta a hetedik napot, és megpihent azon. Ez kicsit összecseng nekem, hogy elvégeztetett. Ehhez nincs mit hozzátenni. Értitek? Ez kész, ez tökéletes, ez teljes. Tehát ez nem kell más. Ebből nem is lehet elvenni. Ez így kellett, hogy van. És múlt idő, elvégeztetett. Megtörtént. Teljesség. Bátorító dolog. Azt mondja itt János evangéliuma, kicsit a 28-as verstől olvasom, a 19-es fejezetet, egészen 30. versig. Jézus ezek után tudva, hogy a kereszten, amikor már minden megtörtént, hogy már minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az írás, ugye a próféta írás, így szólt, szomjazom. Volt ott egy ecettel tele edény. Egy szivacsot ecettel megtöltve izsóbra tűztek, és odaadták a szájához. Miután Jézus elfogadta az ecetet, ezt mondta, elvégeztetett, és fejét lehajtva kilehelte szellemét. Jézus még gondosan ügyelt arra, hogy még egy profécia van, az ki ne maradjon, hogy szomjúhozom. Kiitta az ecetet, keserű, maró dolgot, értünk, hogy nekünk ne kelljen, és aztán pedig azt mondta, hogy elvégeztetett. A váltságmű elvégeztetett, Isten igazságossága helyreállt, és az emberek pedig kegyelmet kegyelembe kaphatnak. Szeretném azt, hogyha együtt megnéznénk a Bibliánkat, ne csak kívülről, hanem belülről is. A Korintusiakhoz írott első levél 15. fejezeténél nyissuk ki. Első Korintusi levél 15. fejezet első 8 versét, majd a 12-es verstől a 20. versig olvasnánk. És kérlek benneteket, hogy Isten iránt való tiszteletünkből és háladásunkból álljunk föl, és így olvassuk együtt. Akinek esetleg nincs Biblia, az mutassa a mellette állónak. Nos, 1 Korintus 15, első verstől. Eszetekbe juttatom testvéreim az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, amelyben meg is maradtatok. Általa üdvözültök, azaz megmenekültök is, ha megtartjátok úgy, ahogy én hirdettem is nektek, ha csak nem hiába lettetek hívőkké. Mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam, hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint. Eltemették, és feltámadt a harmadik napon az írások szerint, és megjelent Kéfásnak, majd a 12-nek, aztán megjelent több mint 500 testvérnek egyszerre, akik közül a legtöbben még mindig élnek, néhányan azonban elhunytak. Aztán megjelent Jakabnak, vagy valamennyi apostolnak, legutoljára pedig, mint egy torszületnek, egy későn születettnek, megjelent nekem is. 12-es verstől folytatom a 20-as versig. Ha pedig Krisztusról azt hirdetjük, hogy feltámadt a halottak közül, hogyan mondhatják közületek némelyek, hogy nem támadnak fel a halottak. Hiszen ha nem támadnak fel a halottak, akkor Krisztus sem támad fel, ha pedig Krisztus nem támad fel, akkor hiába való a mi ige hirdetésünk, de hiába való a ti hitetek is. Sőt, Isten hamis tanúinak is bizonyulunk, mert akkor Istennel szemben ugye arról tanúskodunk, hogy feltámasztotta Krisztust, akit azonban nem támasztott föl, ha csak ugyan nem támadnak fel a halottak. Mert ha a halottak nem támadnak fel, Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, semmit sem ér a ti hitetek, még bűneitekben vagytok, sőt, akkor azok is elvesztek, akik Krisztusban hunytak el. Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ám de Krisztus feltámadta a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje. Amen. Amen. Foglaljunk helyet. Ugye, ahogy mondtam is, elvégeztetett. Egyszer és mindenkorra tökéletes áldozat volt, amit egyszer mutatott be. Istennek értünk. Hagy mondjam azt is, amit a Biblia mond, Zsidókhoz írt levél 10. fejezet 14-es versétől 18-as verséig, és majd a János Evangélium első fejezet 16-os versét, mert egyetlen áldozattal Jézus örökre tökéletessé tette a megszentelteket. De bizonyságot tesz nekünk a Szent Szellem is, mert ezután, az ige után, ez a szövetség, amelyet kötök velük a manapok után, így szól az Úr, törvényemet a szívükbe adom, és elméjükbe írom, bűneikről és gonoszságokról pedig többé nem emlékezem meg. Ahol pedig a bűnbocsánatról van szó, nincs többé bűnért bemutatott áldozat. Mi pedig valamennyien az ő teljességéből, tökéletességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre. Írja János, elvégeztetett. Nem tudunk hozzátenni semmit, nem is kell. Nem tudunk elvenni belőle semmit, ez jó hír. Nem tudunk belerondítani, képzeljétek el, nem tudjuk tönkretenni. Tökéletlen emberek befogadják az Úr Jézust a szívükbe, elfogadják az ő váltságát, és tökéletlen emberek maradnak, és nem tudják elrontani. Ezt gondoljátok bele, milyen nagy kegyelem, milyen fantasztikus dolog, tökéletes, tökéletes áldozatként. Jézus odaadta magát Istennek, egyszer is mindenkorra. Ez fantasztikus, szerintem. Talán azt a mondatot mondhatnám, ezt fölírtam magamnak, hogy aki nem akarja megérteni a húsvét valódi jelentését, annak csak az április elsője marad ünnepnek a bolondok napja. Ez az igazság. És akkor mi lesz holnap? Megyünk locsolkodni, meg iszunk? Érted? De valaki nem éli ezt át, nem érti meg. Az bolond. Annak az élete semmi. Tehát butaság lenne. Ezért fontos, hogy megértsük ezt, a tökéletes áldozatot, hogy mit mutatott be Jézus Krisztus. Ehhez hozzátartozik az, ahogy olvastuk a korintusi levélben, hogy meghalt és föltámadt. A föltámadás nélkül az egész nem érne semmit. Ugyanis amikor Jézusról beszélünk, arról beszélünk, hogy ő egyszerre volt 100%-ig Isten és 100%-ig ember. Ezt a kettőt nem lehet egymástól elválasztani. Ha megnéznénk, lenne időnk, hogy az eretnekségek, amik kiindultak, tévtanítások, szekták, ezeknek több mint a 90%-a valamelyik tényt tagadja ebből. Vagy azt tagadja, hogy Isten volt Jézus, lásd Jehova tanúi, vagy azt tagadja, hogy nem volt ember, hogy nem jött el testben, mint a gnosztikusok, meg más egyéb. Tehát ez a két szélsőség van, és különböző árnyalataik, tehát a legtöbb eretnekség, tévtanítás, az egyébként valamelyik ténytagadásából ered. Ki is írtam ide két igeverset, első Jánosi levél 4. fejezet, 2. és 3. verse, és a 2. Jánosi levél 7. verse. Ezt mondja, az Isten szellemét erről ismeritek meg, amelyik szellem vallja, hogy Jézus Krisztus testben jött el, az Istentől van. Amelyik szellem pedig nem vallja Jézust, az nem az Istentől van. Ez az antikrisztus szelleme, amelyről hallottátok, hogy eljön, most pedig már a világban van. Aztán folytatja a második levélben, mert sok hitető jött el a világba, akik nem vallják, hogy Jézus Krisztus testben jött el. Ez a hitető és az antikrisztus. Tehát látjátok, 100%-ig Isten és 100%-ig ember. Miért olyan fontos dolog ez? Egyébként itt hagyj jegyezzem meg azt, hogy ez az a rész, amit igazából nem lehet csak pusztán logikailag és észérvel fölfogni. Ez olyan mélységű, hogy ehhez hit kell, egy hitbeli meggyőződés kell, és igazából hit által lehet ezt elfogadni. Nem arról beszélek, hogy megérteni, hanem elfogadni. Mi, akik tér és az idő korlátai közé rekesztett emberek vagyunk, gyarló, halandó emberek, mi ezt nagyon nehezen éljük meg, hogy mit jelent ez. De mind a kettő szükségszerű volt a tökéletes áldozathoz, hogy egyszer és mindenkor ezt be tudja mutatni. Ugyanis, ha nem lett volna 100%-ig ember, akkor nem lett volna valódi ez az áldozat, amit bemutat. Hogy önmagát áldozta föl, értünk jóvátételi áldozatul. Kötötök bele. Tehát éppen ezért nem szabad azt elhiggyük, vagy befogadjuk, hogy Jézus Krisztusnak nem fájt a szenvedés. Mikor megalázták, akkor a barátai elhagyták. Érted? amikor leköpték, amikor a bűnök ott nyomták a vállát, és aztán jönnek a fizikai dolgok, arcul ütik, majdnem félholtra verik, korbácsolják, felszakítják a hátát. Ezt mondja a Biblia, ilyeneket írnak a proféciák, hogy szinte hátamon, szinte mély barázdát szántanak. De gondolj bele, hogy ez mit jelent? Az izmok szétszakadnak, minden egyéb. Aztán odaszegezik a keresztre, és meghal. De ez valódi fájdalom volt, mind fizikailag, mind lelkileg. Tehát 100%-ig ember volt, és megcsinálta. Megcsinálta helyettünk, hogy nekünk ne kelljen. Értitek? Tehát ezzel tudta az első embernek, vagy az emberiség prototípusának a rossz döntését helyrehozni. Ő, ha úgy tetszik, a második Ádám, aki nem teremtetett, de mégis született, de Istentől való, csak úgy, mint Ádám. És eljött, hogy amit Ádámék elrontottak, amit az emberiség elrontott, azt ő helyre tegye úgy, hogy hozzánk hasonló emberi formát vesz föl. Ha azt nézem, hogy ő Isten, akkor azt mondom, hogy megüresítette önmagát, egy szolgai, lealacsonyító formát vett föl. Térés az idő, a halandóság keretei közé bejött. 100%-ig ember volt. És aztán, hagyd mondjam el, hogy attól, hogy ő 100%-ig ember, és egy nagyon jó ember, és egy tisztességes ember, és feláldozza az életét másokért, ettől még valaki nem lesz megváltó. Értitek? Ettől még valaki nem fog feltámadni a halálból. Valószínűleg Lázár is jó ember volt, mégis meghalt, és Jézus támasztotta föl. Értitek? Hány olyan ember van, aki az életét adja a gyerekeiért? Vagy a barátaiért? De mégsem Isten, ezért nem képes őket megváltani. Tehát azt se szabad mondani, hogy ő csak 100%-ig ember volt, és hát csak egy jó példát mutatott nekünk. Hát megmutatta, hogy nekünk is mit kell csinálni. Ezek, akik ezt mondják, ezek állandóan arra teszik a hangsúlyt, hogy tegyed, csináljad, ezt kell tenni, jó cselekedetek, ezt nem szabad, ezt kell, ezt muszáj, és a többi. Értitek? Tehát ezzel tagadják azt, hogy elvégeztetett a megváltás, hogy tökéletes volt a megváltás. Tagadják. Mert ha tökéletes volt a megváltás, akkor értitek, az tőlünk függetlenül végbe ment, nekünk meg csak egy döntési lehetőségünk van ezzel kapcsolatban, hogy elfogadjuk, vagy nem. És igen, komoly, aktív hozzáállás kell, vagy ha elfogadom, akkor igazodást kér. Az életem minden területén, gondolataimban, szavaimban, szokásaimban, cselekedeteimben, értitek, kapcsolataimban. Ez komoly, aktív áldozattal jár a részünkről, de nem a megváltáshoz kell hozzájáruljunk. Az már egyszer is mindenkor a tökéletes és elvégeztetett. Nem fog bennünket jobban szeretni Isten, ha befogadtok Krisztus, és sok jót teszünk. Nem tud jobban szeretni. Nem tud nagyobbat szeretni, mint annál, hogy odaadta értünk az egyszülött fiát. Érted? Látjátok? Azok, akik azt mondják, hogy csak 100%-ig ember volt, azok erre helyezik a hangsúlyt, és túlpörgetik az embereket vallásos dolgokkal, nem? Cselekedjél sok jót, át sokat kell imádkozni. Hát, rendszeresen a templomba be kell mutatni különböző áldozatokat, meg minden egyebet, hogy talán a végén, talán mennyibe juthass. De ez nem igaz. Szóval ott a másik véglet, akik meg azt mondják, hogy 100%-ig Isten volt. Hát persze, hogy Isten volt. Különben nem tudta volna, érted, a földi életét eleve így kezdeni, ahogy kezdte, hogy az eredendő bűn átka alól Isten kiemelt, és szűztől született. Tehát mondjátok meg, ki született szűztől. Hát ilyen embert még nem ismerünk. De oké, lépjünk ezen túl. Nézzétek, azt mondja a Biblia, hogy élete során a sátán mindennel megkísértette, és egyik dologba se bukott el. Egyszer se vétkezett, egyszer se követett el bűnt. Mutassatok már még egy ilyen embert, még gyerekként se. Érted? Hú, de könnyű lenne a gyereknevelés. Nem? Tehát értitek? Nem követett el semmit. És gondolj bele ezt az ember feletti dolgot, amit ő elcipelt. És nem csak, nem, nehogy azt higgyétek, hogy csak ott pénteken egy pár óráig, amíg ott ment a húzavona reggeltől délután 3-ig, ugye, vagy össze-vissza, amíg történtek ezek, ide vitték, oda vitték, megkorbácsolták, stb. Minden. Nehogy azt higgyétek, hogy ez volt a fájdalom. Amikor ő bemerítkezett, amikor elkezdte a szolgálatát, onnastól kezdve bemerítő János, az utolsó nagy próféta, így tesz róla bizonságot, hogy íme, az Isten báránya, az áldozati báránya, aki hordozza a világ bűneit. Az az áldozati bárány, az az áldozati bárány, aki arra való, hogy levágjuk. A páska bárány. Ugye a páska az az ószövetségi előképe Jézusnak. Tudod, mi volt a páska báránynak a törvénye? Az, hogy fogj egy egyéves, hibátlan, hím állatot, és vedd magadhoz, és több napon át családtagként éljen veletek. Együtt egyen veletek, együtt igyon veletek, együtt aludjatok. Hát egy légtérbe. Miért? Hogy ne az legyen, hogy egy ilyen közömbös dolog. Ingyen, kegyelem. Ja, ingyen van, jó, akkor nem érdekel. Lásd azt, hogy az az állat, az egy árthatlan állat. Abba van egy kis játékosság még, már éppen olyan egy éves, tehát már egy felnőttkor felemegy, de még mindig van benne egy kedvesség, van benne egyfajta ragaszkodás, kötődés, és utána vág le, és utána edd meg. Értitek? Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog volt. Tehát pont ezt segítse az emberekbe, értitek, hogy nem csak olyan könnyedén történt ez az egész, áldozatok nélkül. Hát ő Isten volt, neki nem fájt. Nem. Az egyik teológus azt mondta egyszer, hogy hát szerinte a keresztet, azt úgy össze kéne kötni, hát olyan lenne, mint egy sárkány, ilyen papírsárkány. Jézus csak úgy lebegett ott, hát Jézusnak nem fájt, csak olyan színjáték volt az egész. Ja, még ezt kell mondjam, elvégeztetett, vagy szomjazom, igen, elvégeztetett, és akkor ennyi. De ez nem igaz, látjátok? Tehát rossz lenne, ha letakadnánk, hogy nem volt ember, csak Isten. Ez a másik véglet. Érted? Mert akkor miről beszélünk? Akkor milyen Istenünk van? Egy hazug Istenünk, egy képmutató Istenünk van. Egy olyan Isten, aki nem tudja, milyen embernek lenni. Megteremtett bennünket, és tényleg magukra hagyott. És játszadozik velünk. De ez nem igaz. De ez nem igaz. Pont ezt mutatja Jézusnak a története. Nem? Az ő hatalmas áldozata. Hogy Istenként emberré lett, megüresített önmagát, de önmagát nem hazudtolta meg. És nézzétek, a kereszten mindannyiunk az egész világ bűnét, akik már előttünk haltak meg, akik utánunk jönnek, meg mindenkit, aki most él, beleértve a tiedet, kedves testvérem, barátom, meg az enyémet, magára vette. És ki tudta engesztelni az Istent. És meg tudta törni a halálnak az erejét, és elhozta a halottaknak a feltámadását. Nézzük meg akkor azt a következő pár pontot, jó? Körülbelül egy olyan 7 pontba szedtem össze Jézus halálának, kereszt áldozatának és feltámadásának a következményeit, hogyha meg tudjuk nézni. A Biblia azt mondja a római levélben, Róma 14.9-ben, hogy Jézus Krisztus azért halt meg, és azért kelt életre, hogy mind az élőkön, mind a holtakon uralkodjék. Tudjátok, mit jelent ez? Hogy fontos volt az ő váltság halála, hogy emberként meghalt, de hogy föltámadt. Teljesen dicsőséggel, és megnyitotta nekünk az utat az örök életre. Tudjátok, mit jelent ez? Hogy most már ő uralkodik élőkön és holtakon. Azaz, akik előtte haltak meg, kiszabadította őket. Vagy az előszobából kihívta őket, behívta őket. A paradicsomba, Ábrahám kebelébe. Ja, a mennybe. Ugye? Milyen érdekes. Ezt megtette. Mit jelent ez? Hogy akár élünk, akár meghalunk, ő neki van hatalma az életünk fölött, és soha nem felejt el bennünket, mindig gondoskodik rólunk. Jób, az egyik az ősibb embereknek, talán a legősibb könyv a Jób könyve a Bibliában, egyidős a Genezis, a Teremtés könyvével, Mózes első könyvével. Jób ezt mondja, fiatek, pár generációval az Éden után, mondja, mert tudom, hogy az én megváltom él, és utoljára az én porom fölött megáll, és még ebben a testben látom meg az Istent. Mert van föltámadás, mert hisszük ezt, hogy az élet az folytatódik Istennel. Értitek? Éppen ezért, nézzük csak meg, mit mond. Jézus Krisztus azért halt meg, és azért kelt életre, hogy mind a holtakon, mind az élőkön uralkodjék. Mi történt? Egy 7 pont. Eznek az áldozatnak és a feltámadásnak az egyik jelentősége, hogy a legfőbb szeretetet kifejezi, hogy Isten mennyire szeretett minket. Aztán megítélje, elítélje a sátánt, és végleges bukásba taszítsa. Aztán megtörje a halál uralmát és a félelem erejét az életünk fölött. És azt mondja, hogy a kegyelemnek és a bűnbocsánatnak is ez az alapja. És ebből folytatódik ugye a kegyelem és bűnbocsánatból a megigazulásunk, majd a megszentelődésünk elkezdése, és ez adja a feltámadásnak a valóságát. Ez valóság. Na nézzük meg akkor ezt a 7 pontot egyenként, egymás után. Azért tettem ezt legelőre, mert figyeljetek csak, tehát ezzel Isten kimutatta a szeretetét. Jézus Krisztus kimutatta az Atya iránt való mérhetetlen szeretetét és engedelmességét. Amikor többször azt mondja Istennek, hogy nem szeretném, de Uram, ezért jöttem. Ez az az óra, amiért jöttem. Uram, tudod, az legyen, amit te akarsz. És magát háttérbe téve megmutatta, hogy Isten neki sokkal fontosabb, az Atya fontosabb. Érted? És aztán a Biblia pedig ezt mondja, hogy római levélben, hogy Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. Kedvesem, mit tettél hozzá, vagy mit tettem én hozzá megváltáshoz? Segítettünk Jézusnak, hogy ezt mondja, hogy elvégeztetett? Mit tettünk mi hozzá ehhez? Abban mutatta meg rajtunk a szeretetét Isten, hogy már akkor meghalt értünk Krisztus, amikor bűnösök voltunk. Tökéletlen, elveszett, istentelen emberek voltunk. Istennek háttal, vagy a saját vallásos ideológiánkba magunkat mindenfölé emelve és megigazultnak tartva. Azt mondja a Biblia, Isten akkor is szeretett minket. És ebben mutatta meg a valódi szeretetét, amikor nem volt bennünk szerethető dolog, és semmi jó, ő akkor egy ilyen áldozatot hozott értünk, amit nem lehet fölülírni. Ennél nagyobb áldozat nincs. Hogy valaki odaadja az egyszülött fiát, hogy aki hisz ő benne, elneveszem, örök élete legyen. És másik helyen pedig a Galata levél 2:20-ban pedig ezt jelentik el Szent Szellem Pál apostol által, hogy Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Aki szeretett engem? Valaki szeretett engem. Valaki szeret engem. Valaki önmagát adta értem. Ezért én kész vagyok lemondani az életemről, és többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Hogy meg itt a földön, a testben élek, az pedig hitben, bizalomban, hűségben élem. Ez Jézus élete bennem. Nagyon tetszik ez a kép. Látjátok, hogy egy ilyen kis szöges rót, mint egy tövis korona ide téve, és az árnyéka megmutatja azt, hogy nézzétek csak, hogy mutatta meg Isten az ő szeretetét irántunk? Egy nagy áldozattal. Egy nagy, fájdalmas áldozattal. Tehát így szeretett bennünket Isten, mert nem kevesebbre értékelt bennünket. Aztán mit mond a Biblia? Nézzétek csak, miért volt fontos még ez, hogy ez megtörténjen? Mert a sátánnak az ítélete és a végleges bukása megtörtént. Az első igevers, amit olvasok, János evangélium a 12. fejezet, 31-32-es verse, ez még előtte van a keresztáldozatnak. Ha olvastátok velem együtt az elmúlt időszakban János evangéliumát, akkor ez a nagy hét eseményei előtt történik, mielőtt pont fölmenne Jeruzsálembe, és akkor Jézus ezt mondja, hogy ő már tudja, hogy miért megy föl, hogy eljött az ő órája, hogy bemutassa az áldozatot. Eljött a teljesség, hogy átvegye mindenki bűnét. Ezt mondja Jézus, most megy végbe az ítélet e világ felett. Most vettetek ki e világ fejedelme. Én pedig, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket. Hogy ment végbe az ítélet a sátán fölött? Úgy, hogy megpróbálta eltántorítani Jézust, hogy ne menjen. A testvérei lebeszélték, bolondnak tartották, tanítványai féltették, nem, te nem halhatsz meg. És nem, Jézus tudta, hogy miért jött. Szeretett minket, és azt mondta, hogy ki kell váltson bennünket a bűn átkától, mert a bűn miatt van fogása rajtunk a sátánnak. Hogy e világ fejedelme, aki uralja e világ korszakot, érted, megvakítja az emberek szemét, letompítja a fülét, a hallását, hogy olyan megvastagodjon a szívük, megkövéredjen a szívük, a kényelem, vagy másért dolgtól, és ne érezzenek és ne érezzenek fájdalmat, bűntudatot, ne érezzék Isten szeretetét, hogy nehogy megtérjenek, hogy meggyógyuljanak, hogy helyreálljon az életük. Ezt mondta Ézsaiás előre. Miről is beszél ez? Hát ez, látjátok, hogy azt mondja Jézus, hogy ő ezért jött, hogy legyőzze az ellenséget. És tudta. És azzal, hogy Jézus nem fordult meg, hanem tudta, hogy ha bemegy Jeruzsálembe, elindul az az utolsó láncreakció, aminek a vége a keresztre feszítés, erre mondja Jézus, hogy most megy végbe az ítélete világ felett, és most vettetik ki a világnak a fejedelme. Ugye? Milyen érdekes, amit mondja Jézus. Aztán másik helyen pedig így szól, később, már a keresztáldozat után, ha megnézzük, a Kolossé 2.14.15-öt, Jézus Krisztus az áldozatával eltörölte a követelésével minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt. Eltávolította azt az útból, odaszegezve a keresztfára. Lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmaságokat, nyilvánosan megszégyenítette őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk. Ez egy nagyon-nagyon fontos igevers. Látjátok, tehát csak hagyd tisztázzak valamit. Tehát ez az adóslevél, ez nem a sátánnak való adóságunkat jelenti. Hát bocsi, Jézus a sátánnal nem állt le vitatkozni. Jézus egy forinttal, egy krajcárral, egy dénárral, egy denárionnal, egy nem tudom mivel, értitek? Nem tartozott soha a sátánnak. Tehát nem a sátán adós levelét kellett ugye ezt kitörlesse, hanem az Istennel szembe való adósságunkat, tudjátok. A bűneinket, a felségsértéseinket, a törvényszegéseinket. Érted azt, hogy megszegjük a parancsokat, hát hadbíróság elé állíthatnak. Isten odaállíthatna bennünket. A minket terhelő Isten ellenes dolgokat, amivel Isten jogos haragja vádolt bennünket, odaszegezte a fára. Amikor az kezét, lábát átverték szegekkel, ez odaszegeződött. És Jézussal együtt meghalt, és Isten akkor a büntetést, mindent rászúzított Jézusra, és Jézus azt mondja, atyám, atyám, miért hagytál el engem? Akkor ott megbüntette Isten. És akkor amikor Jézus meghal, és kileheli a szellemét, akkor ott Isten elégtételt kapott. Ott, mintha nem csak a kárpit fölülről lefele, hanem mintha az adóslevél fölülről lefele ketté szakadt volna, érted? Megsemmisült, nincs többé. Nincs többé, aki úgy néz föl Jézusra hittel, hogy ő, aki értem halt meg, helyettem volt ott a kereszten, az adóslevél szétszakad. És folytatja, és ez olyan hihetetlen dolog, ez a szeretetnek, az irgalomnak a mélysége, az igazságosságnak a teljessége. A jogosság megtörtént, a bűnre a büntetés, de mégis föl tudja menteni Isten az embert, hogy ezzel lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, szellemi lényeket. Értitek? Ha nincs bűn, nincs fogás. Nyilvánosan megszégyenítette őket, hogy vesztett a halál, hogy elbukott a sátán, hogy nem uralkodik többé a világban, hogy az ő tanítványai hatalmat kaptak, hogy kígyókon és korpiókon tapodjanak, és az ellenség minden erején. És higgyétek el, hogy hívő ember előtt nem lehet akadály, az evangélium előtt nem lehet akadály, amit Isten nem mozdítana félre. És nem, nincs már az, hogy valaki megkötözötten kell lejje az egész életét, vagy megszállottan. Van szabadulás, van helyreállás. Mert Jézus nyilvánosan megszégyenítette, kifigurázta őket, és végső elégtételt vett fölöttük. Értitek ezt? Mit jelent? Azt hitték, hogy ők győznek, gúnyolták, verték, ütötték, itt van a zsidók király, itt van, üdvözlégy zsidók királya. Fölírták rá a táblát, ugye itt van ez a vád, a zsidók királya. És tűrte, némán tűrte. Azt mondja a Biblia, 12 légiónál is több angyal. Angyali seregek ezrei várták azt, hogy azonnal beavatkozzanak, és lemészáraljanak mindenkit. És eljön az igazságszolgáltatás napja, ami el fog jönni a világra. Mert ezt mondja Ézsaiás, hogy az Úrnak szelleme van én rajta, mivel felkent engem az Úr, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, bekötözzem a megtört szíveket, és szabadon bocsássa a megkínzottakat, hirdetem az Úr kedves esztendejét, és Istenünk bosszúállása napját. És akkor Jézus bemegy a zsinagógába, és fölolvassa a könyvtekercset, kikeresi, és fölolvassa, ezt a mondatot még nem olvassa hosszá. Az Úr Istenünk bosszúállása napját. Ő hirdeti a kegyelmet és az Úr kedves esztendeit. De el fog jönni az igazságszolgáltatás napja, amit az angyalok várnak, hogy eljön az aratás napja. És el fog jönni az ő második visszajövetelekkor, el fog jönni. De most mégis azért jött, hogy irgalmat és kegyelmet kapjunk. Az ő teljességéből, az ő tökéletességéből, az elvégzett áldozatából kaptunk kegyelmet kegyelemre. Értitek? Újra kegyelmet, amikor még hívőként is elbukunk, újra kegyelmet kegyelemre. Isten türelmes és szeret bennünket. Nézd csak, diadalmaskodott, Jézus Krisztus diadalmaskodott, győzött, fölényesen győzött, nem picit győzött, nem yin-yang van a világban, két egyenlő erőnek a küzdelme, hanem a teremtő és a teremtmény közötti küzdelem van, értitek? A sátán és az Isten közötti küzdelem van, a sátán csak egy teremtmény, és nem egyenrangú a küzdelem. És Jézus bebizonyította, hogy még úgy, hogy az istenségétől megüresítette önmagát, emberként is fölé tudott menni a sátánnak. És legyőzte a sátánt, mert tisztán beleadta magát ebbe az áldozatba. És féltek csak, soha nem követett el semmilyen bűnt, de még azt mondom, hogy még az isteni hatalmát még öncélően se soha nem használta magára. Amikor éhezett 40 nap és 40 éjjel, értitek? És a sátán azt mondja neki, figyelj, változtass ezeket a köveket, amiken egyébként a kövön sült lángosok szoktak lenni, hát ugyanolyan alakja van, mint ahogy a lángosnak, de változtass őket kenyérlángossá. És Jézus azt mondja, nem. Magamért nem. Mert nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden egyes igével beszél, de az utolsó írással is, ami Isten szájából származik, hogy ezt töltsem be. És nekem ez elég. Amikor a samáriai asszonnyal beszélget a kútnál, elmennek a tanítványai, hogy vegyenek valamit, élemet jön vissza, és akkor mondják Jézusnak, hogy ettél? Mondja Jézus, hogy van nekem eledelem. Mi? Hogy teljesítsem annak az akaratát, aki engem elküldött. Ugye? Mert ez beteljesíti az embert. A sátáni ítéletés bukása. Menjünk egy picit tovább, ami nagyon szorosan kapcsolódik ehhez, hogy megtöri ezzel a halál uralmát és a félelemnek erejét. Nézzétek, uralkodott eddig a halál az emberiségen. Az emberek meghaltak. És vége, és nem volt tovább. Mária és Márta is csak abban reméket, hogy igen, majd egyszer lesz egy utolsó nap, amikor Isten minden halottat föltámaszt. De mondja Jézus, nem, 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 nem. Azt mondja Jézus, hogy bizony, bizony van testi föltámadás. És lesz is. Legyőzi a halálnak az erejét. Zsidókhoz írt levél 2, 14 és 15. Mivel pedig a gyerekek, azaz mi, test és vér részesei, ő, azaz Jézus is hozzánk hasonlóan részese lett ezeknek, hogy halála által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, hogy a Hádészt, magát, ezt a szellemiséget is irányítja, vagyis az ördögöt, és megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak. Micsoda nagyszerű hír! Értitek? Hogy félünk, aggódunk az életünk miatt. Mit tegyünk, mit ígyünk, meg fogunk halni. Jaj, jönnek háborúk, háborúkról hallok. Jaj, beteg lett a gyerekem, meg fog halni, vagy meghalt. Mit csináljak? És azt mondja Jézus, legyőzte a halál erejét. Azzal, hogy ő önként ment a sírba, és föltámadta a halálból, megmutatta azt, hogy nem kell félni, és nem kell elhinni azt, hogy a halálból még nem jött vissza senki, és a halál az egy nagyon erős angyali fejedelem. Azt mondja Jézus, ez nem igaz. Nem csak a halál győzte le, hanem az, aki a halál fölött uralkodott, ugye a világfejedelmét, a sátánt is legyőzte, és megszégyenítette ezzel. Sőt, azt mondja Jézus, hogy kiszabadít bennünket az aggodalmakból, a félelmekből. Mennyitja előttünk a lehetőséget? Nagyon tetszik ez a kép. Itt van, egy szabadba van ez a kalitka. Nem? Szívják a friss levegőt, hallják a többi madarat csicseregni. Ugye? Nem erre hívott el bennünket Isten, hogy hát éljünk egy túlig középszerű életet, hanem arra, hogy nyíljon meg a cella ajtaja, és kirepülhessünk. És Isten eléjük az életünket. Értitek? Ez az, amire Jézus mondja, hogy elvégeztetett. Meghalt, de föltámadt. Emberként helyettünk ment a keresztre, és Istenként bebizonyította a szeretetét és a hatalmát, hogy képes bennünket megváltoztatni, megváltani és kihozni ezekből a dolgokból. Aztán hagyj idézzek még a Zsoltárok könyvéből is egy részt, ami pedig ezt mondja, Zsoltárok 16:10, ugyanis nagyon fontos látni, hogy a testi feltámadása adja Jézusnak a teljes diadalt a halál fölött. Mert ha Jézus csak meghalt volna, akkor nem lenne uralma a halál fölött, nem lenne uralma a sátán fölött, és akkor egyszer ott Isten az összes bűnt megbüntette, utána meg elkezdtük volna újra gyűjteni az egészet. De így azt mondja, hogy egyszer is végleg megtörte a hatalmukat, és ki tud szabadítani a hatalmukból, ezáltal meg tudunk újulni az értelmünkben, az egész életünkben, értitek? És készek vagyunk, vagy képesek lehetünk változni. Felszabadulunk arra, hogy változzunk, és új dolgokat ismerjünk meg. Ez nagyon fontos. Tehát, mit mond itt a Zsoltár? Bocsánat, ezt nem is idéztem. Mert nem hagysz engem a holtak hazájában, nem engeded, hogy híved leszálljon a sírba. Dávid ezt mondja, érted? Így hisz Istenbe. Nem létezik, hogy ott vége. Valami van. Uram, te nem hagysz engem ott. Jobb, mit mondott? Ugyanezt. Mit mondanak a hívők? Mondjuk akkor azt, hogy nincs föltámadás. Mondjuk azt, hogy nincs örök élet. Hát akkor minden embernél nyomorultabbak vagyunk, mert itt megfosztjuk magunkat mindentől, mert mi vagyunk mindenkinek a lábtörlője, meg a szemetes ládája. Minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Érted? Keresztényként. Ha nincs föltámadás. De van. Halleluja. Nos, kegyelem és a bűnbocsánatnak az alapja. Menjünk egy kicsit tovább. Mit is jelent ez? Szeretném egy kicsit pontosítani. Ide tettem egy mérleget. Na most, amikor mérlegelnem kell az igazságosság között, az isteni igazságszolgáltatás és az irgalmas szeretet között, hol találom meg az egyensúlyt a kettő között? Mit jelent az? Azt jelenti, hogy az egyikbe bizony bele kell tegyem az igazságosságot. Hogy a jót jutalmazom, a gonoszt, a rosszat büntetem. Tehát nem hagyhatok bűnt, ha én jó Isten vagyok, nem hagyhatok bűnt büntetés nélkül. Hát te bíró úr, hát te bíró úr, hát maga jó ember, nem? Hát bíró úr, hát akkor maga jó ember, akkor engedjen szabadon. Hát ha tényleg jó a bíró, akkor nem engedi szabadon. Akkor megbünteti a bűnt. Még akkor is, hogy a saját gyerekéről van szó, vagy rokonáról. Értitek? Egyik serpenyőben ott van az igazság, az igazságosság, az igazságszolgáltatás, az isteni igazságszolgáltatás, hogy bizony, Isten haragja van minden bűnön, és minden olyan emberen, aki a bűnét hordozza, azaz minden bűnös emberen. Ott lesz az isteni igazságszolgáltatás. Ha úgy mondanám, hogy egy pallos lebeg a feje fölött, amit Isten odállított az élet fája elé, ugye a lángoló pallossal, a kérubot. Ott lebeg a fejünk fölött, hogyha nem térünk meg ezekből, hogyha nem bánjuk meg, ha nem fogadjuk egy Jézus meghalt, értitek, akkor ezek rajtunk maradnak. És egy napon oda kell álljunk Isten ítélő széke elé, bírói széke elé, és mibe fogunk kapaszkodni? Annyi jót tettem. Mit ér a jó cselekedetünk a megváltáshoz? Most beszéljük, hogy semmit, az tökéletes. Érted? Azt utánozni se lehet, de ha utánoznád is, csak akkor lenne jó, hogyha utolsó porcikájáig tökéletes lenne. Értitek? Félig jó, az nem jó. Az nem jó. Mit mond itt a Biblia? Nézzük csak meg. 1 Korintus 1.30. Az ő, azaz Isten munkája az, hogy ti Krisztus Jézusban vagytok. Őt tette nekünk Isten bölcsességgé, igazsággá, megszentelődésé és megváltásá. Péter így folytatja a 1. levél 3. fejezet 18. versében, mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért. Az igaz a nem igazakért, hogy Istenhez vezessen minket, miután halálra adatott test szerint, de megelevenítetett a Szent Szellem szerint. Sézsajás ezt mondja több száz évvel Krisztus előtt, 53. fejezet 5-ös 6-os verse. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, a bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg. Minnyáján tévelyektünk, mint a juhok. Mindenki a maga útját járta, de az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűneért. Nézzétek csak, mit mond? Hogy a mi bűneinkért kapott sebeket. Őt sújtotta Isten, hogy nekünk békességünk legyen. A jó Isten, az igazságos Isten nem hagyhatta a szentségét és az igazságosságát. Őt tette nekünk, Jézus tette nekünk megváltássá. megváltson, kiváltson a bűnök alól. Helyettünk szenvedje el a büntetést. És Isten megbüntette, ezért kellett Jézusnak meghalnia. Ha nem történt volna meg a halála, nincsen bűnbocsánat. Bocsánat, az csak annyi lett volna, hogy eltördi az addigi bűnöket. De hogy teljes legyen a megváltásunk, megváltozásunkat is, felszabadultságunkat is jelentse, ehhez kellett a másik serpenyő, hogy tudjátok, hogy Isten valahogy szerette volna az irgalmas szeretetét kimutatni felénk. Szeretem az illetőt. Irgalmas akarok lenni, föl akarom menteni őt. De hogy tegyem azt, hogy fölmentem őt a bűnei alól, úgy, hogy ne csorbuljon az én szentségem és az igazság? Hogyan tudom ezt megtenni? Hát csak úgy, hogyha helyette kifizetem az árat. Ha helyette átvallom ezt az egészet. És ezt tette Jézus, látjátok? Helyettünk jött el. Őt tette Isten bölcsességé. A megoldása, a megváltása. Isten így mutatta meg. Látjátok, az igaza nem igazakért. Halálra adatott te szerint, de megelevenítetett szellem szerint. Kész könyörülni rajtunk. Legyőzte a halált. Értitek? Na menjünk tovább, és akkor ebből fakad, a megváltásból fakad kettő fontos dolog. Az egyik a megigazultság, a másik meg a megszentelődés. A megigazultság az azt jelenti egészen pontosan, hogy ha a vádlottak padján vagy, hogy a bíró fölment az ítélet alól, és azt mondja, hogy nem vagy bűnös. Ez ezt jelenti. Sőt, a megigazulás még ennél is tovább megy, mert nem csak azt mondja ki, hogy nem vagy bűnös, hanem azt mondja ki a megigazultság, hogy megigazítás, megigazít, igazzá tesz, úgy tekint Isten, mintha tökéletes lennél. Jézus tökéletes életét tulajdonítja neked. János ezt mondja az ő első levelében, első fejezet, 8-as versétől, hogy ha mi megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Ez a 9-es vers egyébként. Tehát megbocsátja bűneinket, és meg is tisztít minket minden gonoszságtól, a megigazultság hiányától. Ezt jelenti, tudjátok, a helycsere a kereszten. Jézus helyettem halt meg, a bűnöm megítéltetett. Érted? Nem én vagyok a bűnös, hanem Jézus tekintette bűnnek Isten. Jézuson verte el a bűnt, de Jézus tökéletes és tiszta életét pedig nekem tulajdonítja. Helycsere történt, és éppen ezért mehetek Istenhez közvetlenül, és tartozhatok az Isten családjába. Ezt jelenti a megigazulás. A megigazulás az egy egyszeri, végbement jogi lépés volt Isten részéről. Értitek? Megint csak hagy olvassam ismét a Korintusiakhoz írott első levél, első fejezet 30-as versét. Isten munkája az, hogy ti Krisztus Jézusban vagytok, őt tette nekünk Isten bölcsességgé, igazsággá, azaz megigazulássá, megszentelődéssé és megváltássá. Aztán Galata 2.20 pedig ezt mondja, Róma 5.19 pedig ezt mondja, mert ahogyan az egy ember engedetlensége által sokan lettek bűnösökké, úgy az egynek engedelmessége által is sokan lettek igazakká. És a másik dolog, amiről beszéltem az előbb, ugye már egy kicsit előjáróban, ez a megszentelődés. A megszentelődés az pedig egy folyamat. Azt jelenti, hogy egyre jobban formálódunk Jézus Krisztus által hasonlóvá Istenhez. Egyre jobban zavar a bűn, egyre jobban fordulunk el ezektől a dolgoktól, közönséges, értéktelen dolgoktól, és egyre jobban azt keresjük, hogy mi az, ami jó, ami Istennek tetszik, ami tökéletes, ami teljes. Mi az, ami valódi értékes. Ez a megszentelődés, ez egy folyamat. Tehát itt nem kell aggódjatok, hogy ez elkezdődik, és formálódik a gondolatunk, a szavaink, a tetteink, a viselkedésünk. Tehát értek, hogy itt egy folyamat kezdődik el, és indul be. Ez élethosszig tartó folyamat. Megint csak 1 Korintus 1.30-at hagy idézzük. Isten munkája az, hogy ti a Krisztus Jézusban vagytok, hogy elfogadott bennünket Jézusban, a Krisztus Jézus, nem Jézus Krisztus mond, tehát itt a megdicsült, feltámadt, hatalommal bíró, megváltó, szabadítóról van szó. Őt tette nekünk Isten bölcsességgé, igazsággá, megszentelődésé és megváltásá. Aztán még egyet, ugye a Galata 2.20, az előbb majdnem ezt mondtam véletlenül, Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Többi tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet, amit pedig most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem áldozatul. Mit jelent ez? Pont ez, látjátok? Már nem úgy élek, ahogy régen. Nem Krisztus él bennem. Már bölcsebb vagyok. Már meggondolom, ez jó vagy nem jó? Közönség kell vagy nem? Ez kinek a dicsőségét, kinek a célját szolgálja? Istenét vagy az enyémet? Ugye? Ez egy fontos dolog. Na, menjünk tovább, és az utolsót is nézzük meg. Ez az utolsó, elárulom nektek. Az pedig ez, amiről a húsvét nagyon erőteljesen szól, a bizonyíték arról, hogy mindez, amiről beszélünk, az igaz, hogy Jézus nem csak egy ember volt, aki a jóért meghalt, hanem Isten is volt 100%-ig, hogy tényleg végbe ment az ítélet a sátán fölött, a halál fölött, megtörte Jézus a bűnnek az erejét, Isten igazságosságát teljesítette, de közben kiárasztotta ránk Istennek a kegyelmét és irgalmát, hogy megigazít bennünket ingyen kegyelemből, és megszentel bennünket, és szentté tesz, ez bizonyítja, hogy ő föltámadt a halálból, és most is él. És ha ő föltámadt, akkor hogyan mondhatják sokan, hogy nincs halottak föltámadása? Mit olvastunk a korintusi levélbe? Amit most felolvastunk? Azt olvastuk 1 Korintus 15-be, hogy nézzétek csak az írások szerint, ahogy a proféciák szóltak. Jézus aszerint jött el, aszerint élt, és eszerint halt meg. Az utolsó betűig minden beteljesedett. Jézus erre gondot fordított, hogy tudta, hogy elvégeztetett minden, és azt mondta, hogy szomjúhozom. Mert meg volt írva, hogy majd ecetet adnak neki. Meg volt írva, hogy bűnösök közé feszítik meg, és halála után gazdagok közé, bűnösök közé kerül. Gazdag ember sírjába, arimátiai, kicsit alamuszi, gyáva, gerinctelen József sírjába került, aki soha nem merte fölvállalni Nikodémussal együtt, hogy Jézus követői, mert be voltak tojva a farizeusoktól és a főpapoktól, de amikor Jézusnak látták ezt a nagy áldozatát, már nem bujkálhattak tovább, és szint vallottak, és odamentek Pilátushoz, bátran, végre férfiak lettek, és bátrak, és odálltak, és azt mondták, hogy mi hiszünk Jézusban. Jézus, ami megváltunk és messiásunk. Bár most meghalt, de nincs elveszve a remény. Értitek? És eltemették Józsefnek a sírjába, hogy meg volt írva. És gyászsal, fájdalommal mentek az asszonyok, hogy bebalzsamozzák a testét, hogy lehetett ez, vagy hogy fog történni feltámadás. És az ott vannak a katonák, őrzik a sírt, ott van egy hatalmas nagy kő. Mit fogunk ott találni? És a katonák félholtan, ugye az angyali jelenéstől megrémülve, a földrengés jött, a kő elhengerítve, ott van az üres sír. Az angyalok jelenlététől meg sugárzik, ragyog az egész sötét kamra. Érted? És bemennek, és azt mondja nekik az angyalok, hogy mit keresitek a holtak között az élőt? Miért keresitek a többi Isten között Jézust? Ő nem olyan, mint a többi haszontalan semmire való bálvány. Miért keresitek a hamis vallásosság között az igazi hitet? Nem ezt mondta ő magáról, hogy én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él? Nem? Aki pedig él, az nem hal meg soha. Nem ezt mondja ide kis ametétve. János 11, 25 és 26. Nagyon tetszik. Jézus azt mondta, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él. És aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt? Ez egy jó kérdés. Hiszed-e ezt? Ha nem hiszel Jézus föltámadásában, hiába való a hited, hiába való a vallásosságod. Az elvégeztetethez nem tudsz hozzátenni, nem tudsz elvenni, de hála Istennek, hogy nem tudunk belerontani se. Ó, de jó. Érted? Ez olyan, mintha ellene mentve az a fájl, azt akárhogy írunk rá, meg csinálunk valamit, érted? Jaj, elrontottam, semmi baj, le van mentve. Ó, de jó. Ja, töröltem belőle, semmi baj, el van mentve. Írtam hozzá, nem tudom, hogy hol hagytam. Semmi baj, el van mentve. Tökéletes, teljes. Érted? Nem jó hír. Nekem nagyon jó hír. Nem tudom elrontani. Nem kell hozzátegyek. Nem kell görcsöljek. Csak a kérdés az, hiszem-e ezt? Bízok-e benne? Befogadom-e? És tudom, az életváltozással jár. De hát ez egy nagyszerű dolog. Megszabadít a félelmektől, elindul a megszentelődés, igaz leszek Isten szemébe, érted, Isten gyermeke vagyok. Ha pedig Krisztusról azt hirdetjük, hogy ő föltámadt a halálból, hiszen az asszonyok látták, a 12 apostolból, ugye hát Júdás nem, de a 11 apostol látta. Sőt, Jézus féltestvérei, Jakab, meg a többiek látták. Sőt, utána egyszerre több mint 500 testvérnek megjelent. Érted? Nem az, hogy páran, hogy betrippelték maguknak valami euforikus élmény, hogy valami repültek varázsgombától. Nem ez volt. Valóságosan 500 embernek egyszerre, érted, hogy félrejtés ne essék. Az írások szerint, hogy meg volt írva előre Isten tervében. Érted? És azt mondja Pál apostol, és végül pedig, egy torszület, egy későn született, mi nekem is megjelent. Tudod, mi is bizonyítja még a feltámadást, hogy ma is vagyunk itt hívők. Hogy nekünk is megjelent a Krisztus. Hogy tényleg él. Mert nem csak meghalt értünk, hanem föl is támadt, hogy minket Istenhez vezessen dicsőségben. Látjátok, milyen nagyszerű dolog? Ha pedig Krisztusról azt hirdetjük, hogy feltámadt a halottak közül, mert tény és feltámadt, akkor hogyan mondhatják közületek némelyek, vagy hogyan gondolhatnánk, hogy nincs halottak feltámadása? Ne? Akkor tök felesleges az ige hirdetés. Akkor arról szól az ige hirdetés, hogy mint az agykontrollosok, hogy jobbítsd meg magad, csináld ezt, csináld azt, a szegény nyomorék testedből szabadíts ki a tétádat, mindegy, szabadíts ki a lelkedet, ugye gnosztikus tanítás, nem új, semmi új nincs ebbe, mert Jézus se jött el testbe, ugye ezt tanítják, ugye, vagy a másik, Jehova tanúi. Hát Jézus egy jó ember volt, akkor nekünk is úgy kell élni, hogy Jézus. És ezért vannak a filippínok, ugye a Fülöp-szigeteken, akik tényleg megfeszítik magukat, szó szerint keresztre feszítik magukat, hogy hát, ha az üdvösségüket ebben elnyerik. Régen nem volt ilyen? Erényöv. Csapkodták magukat az emberek? A szerzetesek? A pácák, stb. Érted? Ma nincsenek ilyenek a dunaföldváriak, nem ugyanezt vallják? Tehát látjátok, mit akar mondani? Hogy éppen ezért fölülír mindent ez a mondat, amit Jézus mond, hogy elvégeztetett. És ha elvégeztetett, akkor bizony van halottak föltámadása. És ha Jézus föltámadt, akkor mi is fölfogunk vele együtt. És van örök élet. Akkor nem a levegőbe beszélt. Mit mondott erre egy római százados, amikor meglátta, hogy lehelik ki a szellemét? Ez bizony Isten fia volt. Ez bizony Isten fia volt. Így meghalni nem látott még senkit. Milyen méltósággal és hatalommal. Mit mondott Jézus Pilátusnak? Nincs hatalmad arra, hogy elvegyed az életemet. Én magam teszem le, és hatalmam van arra, hogy visszavegyem. Ugye? Mert ő Úr minden fölött. Jézus Krisztus azért halt meg, és azért kelt életre, mind a holtakon, mind az élőkön uralkodjék. Mit mond aztán pedig, még csak, hogyha ebből egy szemelvény még megnéztetek, a 20-as vers. Ám, de Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje, az elsője, a legjobb része a halottaknak. Ugye? És aztán pedig folytatja ez a fejezet, ezt most nem olvastuk fel a 23. verset, hogy mindenki a maga rendje szerint támad föl, első zsengeként támad fel a Krisztus, azután az ő eljövetelekor következnek azok, akik a Krisztuséi. Ugye milyen érdekes? Szóval erre bátorít bennünket a Szentírás. Ez az üzenete a húsvétnak. Nekünk egy élő Istenünk van, aki nem messze van, hanem emberré lett. Itt volt közöttünk, és most is közöttünk van. Most nem fizikai látható formában van jelen, hanem a szívünkben, az életünkben, a szellemünkben tölti be az űrt. És éppen ezért valljuk mi is ugyanazt, amit a keresztények évezredek óta, évszázadok óta, ezen a napon úgy szoktak köszönni, hogy Krisztus feltámadt. És erre úgy válaszolnak, vagy azt mondják, hogy Krisztus feltámadt, vagy azt mondják, hogy valóban feltámadt. Értedek, hogy megerősítjük ezt, hogy hiszünk ebbe, hogy egyszer és mindenkorra elvégeztetett. Emberként meghalt, Istenként föltámadt. Pici babaként eljött, megváltóként elment, és királyként visszajön újra. Hogy az egyik dal mondja. Úgyhogy, ahogy az Úr Jézus megkezdte, hiszed ezt? Ez egy jó hír. Értitek? Leveszi a terhet a vállunkról. Isten elfogad, Isten szeret. Mennyit a lehetőség, szabadság. Akkor én nem akarom magam újra a szolgaságig elba tenni. Én nem a félelemre, aggódásra tekintek, hanem keresem az országát és igazságát, és tudom, hogy ráadásképp mások dolgok is megadatnak. Én bízok Krisztusba, hogy ő él. Nekem az élet Krisztus. A meghalás nyereség, és nem félek többé. Tudjuk ezt együtt mondani? Hogy Krisztus feltámadt? Na győzzetek már meg egy kicsit jobban. Én nem is kérdezem ezt, hanem én kijelentem, hogy Krisztus feltámadt. Amen. Halleluja.